beszélgető társaim Ablonci Balázs, Zahorán Csaba és Hatos Pál hárman a Trianon Enciklopédia című kötet szerkesztői közül, amelyet az utóbbi időszak egyik legjelentősebb történelmi témájú kiadványaként értékelek, és itt a kolozsvári ünnepi könyvhéten pedig különösen jó helyre került, amikor itt mutatták be. Hát ez a téma az elmúlt években, sőt, körülbelül egy évtizedben nagyon előkelő helyet foglalt el, hiszen a Trianon az egy 1914-ben kezdődő történet az első világháborúval, sőt, egyesek szerint még az előtt kezdődött, de hát az nagyon akut szakasza akkor. És nagyon sok megemlékező konferencia volt az elmúlt években, sok vita is volt ezzel kapcsolatban, úgyhogy egy ilyen kötet azt hiszem, hogy mindig tisztázni szeretne dolgokat konkrét történelmi adatokkal. Tehát körülöttem ülnek az említett szerkesztők, akiket arra kérek, hogy a kötet születéséből és tartalmáról áruljanak el néhány titkot.
Ablonci Balázs vagyok, nincsenek itt nagy titkok tulajdonképpen. Ez egy 2019 folyamán született kezdeményezés, amit Hatos Pál, a Ludovika kiadó, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem indított el, és hát mi, én ugye a Lendület Trianon 100 kutatócsoport révén ebbe szintén beszálltunk. Ez egy hatalmas vállalkozás, bár nem tűnik olyan rettenetesen vastagnak a kötet, de hát itt több tucat szerzőt, egész pontosan 41 szerzőt, 5 szerkesztőt, 74 szócikket kellett koordinálni, egységesíteni, bizonyos értelemben fölépíteni egy tudásbázist, ami bizonyos értelemben a lényeg egy, mindig egy ilyen kiadványnak, hogy megmutassa, hogyha jól van szerkesztve, és bízunk benne, hogy ez a helyzet, hogy hogyan, mit gondol ma a magyar történettudomány legszélesebb értelembevett spektruma erről az egész trianoni kérdéskörről, az egyes témákról, személyiségekről, eseményekről, intézményekről, politikai folyamatokról. És igazából ez volt a cél, hogy egy könnyen olvasható, átfogó tudást adjunk át az olvasóknak ebben a témában.
Zahorán Csaba vagyok, és én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a kötet abba történészi munkába illeszkedik, nemzetközi munkába illeszkedik, amely az első világháború, az első világháború végének a 100. évfordulójáról szólt. Ez nem csak egy történeti, hanem egy emlékezetpolitikai téma is volt, egész Európa, sőt egész világon megemlékeztek az első világháborúról és az első világháború végéről, valaki így, valaki úgy, valaki amúgy, és ez a kötet, ez egyfajta magyar munka, magyar hozzájárulás ehhez a megemlékezéshez, mert hát ugye volt itt Romániában egy centenárium, Nagy Románia születése, volt Csehországban és Szlovákiában egy közös Csehszlovákia létrejöttéről való megemlékezés 2018 őszén, és más országokban is megemlékeztek az első világháború befejezéséről. Magyarország a maga módján emlékezett meg egy trianoni emléktörvénnyel, vagy egy emléknappal, emlékévvel, és mi történészek pedig azzal, hogy megpróbáltuk összegezni azt a tudást, amit a korábbi évek során összegyűjtöttünk, vagy mire szertettünk.
Hatos Pál vagyok. Én úgy látom, hogy a kötet szerkesztő úr által is említett relevanciája, fontossága elsősorban abból fakad, hogy 100 évvel a trianoni békeszerződés aláírása után úgy tűnik, hogy a legfontosabb magyar történeti emlékezetben legfontosabb problémává, legfontosabb témává szinte Trianon vált.
Tulajdonképpen Trianon mellett igazából csak Mohácsot emlegetjük még, de az annyira régi, hogy ez egy nagyobb trauma. Bár jelentőségében nem volt kisebb az sem.
Igen, tehát hogy a trianoni békeszerződésnek, és főképp a trianoni békeszerződés következményeinek, ugye sok-sok millió magyar lett az elszenvedője, változtatta meg családja kisebb, nagyobb közösségének a sorsát. Ugye Ablonci Balázsék kutatásából például kiderül, hogy akár a mai Magyarországon is több százezer olyan család van, akiknek a felmenői között az elszakított területekről, ahogy ugye a menekültek ezt elbeszélték, tehát a mai Szlovákiából, a mai Románia Erdélyről, vagy éppen a mai Szerbia, vagy Horvátország, esetleg Ausztriából származnak, és többé-kevésbé ez az emlékezet ma is él úgy, hogy már nincsen közvetlen leszármazott, sőt, ezt szintén ugye Balázs írta meg, a visszatért Erdély, tehát az a kis magyar világ, ami ugye 1940 és 44 között például Észak-Erdélyben, ugye nem a teljes Erdélyben megvalósult, hát már ott is gyakorlatilag az utolsó szemtanúk, az utolsók is elköszöntek, elköltöztek, meghaltak, tehát az a nagyon érdekes Trianon kérdésében és a trianoni békeszerződés számtalan nemzeti történelmet és nemzetközi összefüggéseket egyaránt érintő kérdésében, hogy azután lett igazán fontos, azután lett igazán érdekes a történeti kutatás számára, hogy az élő múlt mi volt a megszűnt. Tehát már nincsenek szemtanúk, hanem szerencsésen gondolnánk, a történésznek átadatott ez a probléma, hogy az okleveleket, a szerződéseket, a naplókat, a visszaemlékezéseket tanulmányozza, de a szenvedélyek nem múlnak, és ma is megosztja a trianoni kérdés, illetve a trianoni békeszerződés által létrejött speciális magyar helyzet, a kisebbségi társadalmak létrejötte Erdélytől Felvidéken át, Szlovákián, Szlovenszkón át a délvidékig, hogy ez egy olyan probléma, amelynek csak egyik aspektusa az, amivel mi foglalkoztunk, tehát a trianoni békeszerződés közvetlen előzményei és azok az évek, amikor mindez zajlik, és ezeknek az éveknek a szereplői, nemzetközi politikai, illetve hazai, számos esetben erdélyi szereplői, erdélyi kötődésű szereplői.
Hát igen, a történelemnek az az egyik legnagyobb gondja, hogy nagyon nehéz tárgyilagosnak lenni, főleg olyan résztvevők nagyon nehezen tudnak tárgyilagosan viszonyulni a témához, akik egyik vagy másik oldalon voltak, vagy az őseik voltak, tehát itt a közép-európai történelem azt hiszem, hogy a legbonyolultabb e téren legalábbis, addig, ameddig kellő történelmi távolságban nem fogunk kerülni az eseményektől, és még nem kerültünk. Tehát itt is elhangzott, hogy nem lezárt téma a Trianon kutatása, akár csak sok más eseményé. Egyáltalán lezárható-e? És ha igen, mi vihet közelebb a lezáráshoz, a tárgyilagos, érzelemmentes, indulatmentes lezáráshoz? Gondolom, hogy egy lélekbúvát kellene igénybe venni, nem feltétlenül csak történészeket, de a történész is valahol lélekbúvá.
Nagyon nehéz pontos időtávot mondani, hogy mikorra tud ez elmúlni, ez a fajta traumatizáltság, vagy neurózis, erről is volt szó a bemutatón, hogy van egy ilyen látens vita a magyar történettudományban is erről, hogy tulajdonképpen ez mi is voltak éppen. De hát amit Hatos Pál említett az imént, hogy valóban ugye ez azért nem tud múlni Magyarországon sem, bizonyos értelemben, mert van, hogy számokat is mondjunk, a mai Magyarországon van körülbelül 2,5-3 millió ember, akinek a leszármazottai vagy felmenői, azok elszakított területekről kerültek oda. Nem mindenki foglalkozik ezzel a dologgal, hogy honnan jött el a dédpapa, vagy a dédmama, vagy a nagymama, de vannak, akiknek ez egy mindennapi élmény, egy mindennapi traumatikus tapasztalat. Tehát azt lehet mondani, hogy egy 10 milliós országban egy elég jelentős számú ember érintett ebben a történetben, és a határon túli magyar kisebbségi közösségek meg a mai napig bizonyos értelemben ennek a kárvalottjai, ennek a helyzetnek. Tehát nyilvánvalóan ez nagyon sokakat foglalkoztat, ez egy élő, emiatt egy élő probléma. Hozzátenném úgy, hogy közben az ezzel kapcsolatos faktuális tudás, tehát a tárgyi tudás azzal kapcsolatban, hogy mi is volt ez a Trianon, mikor írták alá, mennyi emberről rendelkezett, milyen területi következményei vannak, ez láthatóan legalábbis a közénkutatások szerint a magyar társadalom a drámaian csökken. Ez persze lehetne azt mondani, hogy ez a tanárok hibája, meg nincs jól megtanítva az iskolában, de én inkább arra irányítanám rá a figyelmet, hogy tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy egyfajta metaforává vált Trianon, tehát a nemzeti tragédia metaforájává, ami tudjuk, hogy szörnyű dolog, mint a világosi fegyverletétel, vagy akár Mohács, lehet, hogy tárgyi tudásunk nem feltétlen van róla, csak tudjuk, hogy ezek rossz dolgok, amik történtek.
Tehát és volt egy 45 éves kiesés a történelmi tudatban, mert ugye igen, amikor nem lehetett beszélni, vagy nem ilyen módon róla.
Biztos, hát az utódállamokban, különösen Romániában biztosan nem, Magyarországon sem, vagy ezt nem favorizálták, annyiban azért árnyalnám ezt, hogy nem, mennyire nem lehetett beszélni, hogy csak egy paradoxont mondjak. Vásárhelyi Máriai kutatása alapján kiderült, hogy a Magyarországon 1990 előtt érettségizetteknek, hát azok, akik mondjuk 1972 előtt születtek, azoknak pontosabb tárgyi tudásuk van a trianoni békeszerződésről, tehát hogy mikor írták alá, mekkor, mennyi emberre vonatkozott, stb., mint az azután érettségizetteknek, ugye, ami azért fura, mert közben 90 után azt gondolnánk, hogy sokkal több ezzel kapcsolatos információ cirkulál a sajtóban, a nyilvános térben, a médiában, és közben meg az emberek, miközben megnövekszik az információk, a helyesnek tekinthető információk tömege, faktuálisan kevesebbet tudnak ugyanarról a problémáról, ami egy érdekes paradox.
Igen, mert ez közzé vált a probléma, amit más célokra is használnak. Így adott van, esetben lélektani politikai eszközé.
Meg túl sok is lett az információ bizonyos értelemben, tehát én most nem akarok átlényegülni szociológussal, és nem akarom szolgatni ezt a témát, de hogy tulajdonképpen valamiféle bújtatott módon azért a 70-es, 80-es évek Magyarországán föl-föl bukkan ez a történet, egyfajta ilyen titkos tudásként, tehát én nagyon határozottan emlékszem arra, hogy mondjuk a História című népszerű történelmi folyóiratnak egy-egy Erdéllyel foglalkozó száma micsoda késhegyig menő vitákat váltott ki a szüleim generációjában is akár, és ez téma volt, meg az, hogy elmegy az ember a táncház találkozóra, ahol lehetett mondjuk mezőségi táncokról hallani, ez egy óriási esemény volt, tehát ott megjelent egyfajta titkos tudásként tételeződött ez a dolog, miközben persze a hivatalos politikában ez egy inkább háttérbe szorított, úgymond sok-sok idézőjelben nacionalista, vagy nem feltétlen a szomszédos országokkal való barátságot megrontó, megint csak sok-sok idézőjelben probléma volt, tehát hogy itt van, kétségtelen van egy elhallgatás, vagy legalábbis egy fura viszony ehhez a témához. Trianonhoz, de közben azért azt látjuk, hogy ezek a problémák, tehát ha ma, és Hatos Pál említette a taxisofőrt, akit csak meg kell pöccinteni tulajdonképpen Budapesten, és már Trianonról beszél, Hajszára ugyanilyen élményeim vannak egyébként. Külföldi konferenciáról jövök haza, taxisofőr, mivel foglalkozom Trianon, és már akkor elindul.
Mindenkiért hozzá, mint a focihoz.
Mindenkiért hozzá, de tulajdonképpen az is van, hogy már a harmadik mondatban már az elrontott házasságáról van szó, tehát tulajdonképpen bizonyos értelemben Trianon minden rossznak a szinonimájává vált, egyfajta ilyen kezdő mondattá, vagy belökő gondolattá. Ezzel most nem el akarom ismásolni a történet jelentőségét, vagy a probléma jelentőségét, csak az, hogy bizonyos értelemben metaforizálódott a tudás, egyre kevesebb tárgyi tudás kapcsolódik, de a fejekben ott van, hogy ez egy retteltes dolog volt, és valami abszolút rossz a magyar történetben.
Csak azt tenném hozzá, hogy ugye 1989-ben még a Ceausescu korszakban jártam először gimnazistaként itt, akár Kolozsváron. Itt voltam az utolsó augusztus 23-án, és Círják Árpád számára továbbítottunk gyógyszert. És az akkori élményeim is azt mutatták, hogy itt Erdélyben, és itt nem csak a, sőt, nem is elsősorban városok magyarságára gondolok, hanem egyszerű székely otthonokra, gyári munkások könyvtárára, ahol a kritérium kötetei szinte hiánytalanul megvoltak, és ezeket elolvasták. Valami hasonló lehetett, hogy ez a tárgyi tudás jóval magasabb volt Magyarországon is, bár korán sem volt magyar, tudjuk a románozást, egyebeket, azt, hogy mennyire jelen van mondjuk a hangos nacionalizmus mellett az a fajta közömbösség, amely egyáltalán nem érdeklődik a nemzeti múlt, vagy akár a nemzeti jelen iránt sem, hogy micsoda kulturális termelés folyik itt, micsoda kulturális értékek jönnek létre Kolozsváron, Marosvásárhelyen, vagy éppen Kassán, Pozsonyban, Újvidéken, vagy Szabadkán. És ahogy szerkesztő úr is mondta, nehéz ügy ez. Tehát lehet, hogy ez lélektani probléma, és ahogy Balázs is utalt rá, hogy a trianoni fájdalom összekötődik a magánéleti kudarccal, és ezért kilép a vizsgálható objektív tudás
köréből. Igen, mert azt mondják, hogy lehet, hogy a Trianon az okozója a család tragédiájának és rossz sorsának, mert minden történelmi okokra vezethető vissza. Ami részben talán igaz.
Így van, és ez egyfajta határt szab annak, hogy mit tudunk elérni egy ilyen Trianon enciklopédia kötettel. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a rációban abban, hogy a leírt szónak, amely mögött érvek, adatok, tények vannak, mindig lesz egyfajta piaca, mindig lesz egyfajta érdeklődés rá, és mindig lesz benne egy olyasfajta kihívás, hogy mások ezt a tudást növelni, kiegészíteni, vagy bizonyos értelemben megváltoztatni akarják.
Én az érzelmek és a szenvedélyek kapcsán csak annyit jeleznék meg, hogy véleményem szerint nyilván nagyon enyhülne ez az egész érzelmi töltet, egész érzelmes szenvedés viszonyulás Trianonhoz magyar részről, hogyha a Szlovákiában, Romániában, Szerbiában máshol élő magyaroknak, a kisebbségi magyaroknak a helyzete javulna, tovább javulna. 90-es évek óta, vagy akár 89-es időszakhoz képest persze sokat javult, rengeteg vívmány van, rengeteg eredmény van, de még...
Csak hogy közben elfogyunk, az a baj.
Igen, igen, ez is hozzátartozik. Tehát még sok teendő van, és ha valóban otthon fogják érezni magukat a romániai magyarok Romániában, vagy legalábbis nagyjából otthon, akkor valószínűleg ez a Trianonhoz való negatív viszonyulás, akár Magyarországon, akár Romániában szerintem enyhülhet.
Tehát szó esett itt, hogy nehéz lezárni a témát személyes, érzelmi szempontból, épp úgy, mint tudományos szempontból. Itt van ez a Trianon enciklopédia, ami egy sok munkát feltételezett és szép, tartalmas kötet. Lesz-e ennek folytatása? Ugyanilyen cím alatt, vagy esetleg appendixként például, kiegészítőként?
Nem terveztük jelenleg, persze itt a könyvbemutatón felsoroltunk néhány olyan szócikket, aminek még esetleg bele kellett volna kerülnie, és amelyekkel kapcsolatban jogos a kifogás, de valóban talán egy kicsit, hogy akkor egy példát is mondjak, talán kicsit kevesebb szó esik benne az utóéletről, a hosszabb távú utóéletről, tehát az emlékezetről, akár utcaelnevezésekről, irodalmi művekről vagy egyebekről. Ugye itt fölmerült, hogy a Habsburg család, vagy a Habsburg dinasztia szerepe, meg egyáltalán a Habsburg Közép-Európa összeomlása talán kevésbé jelenik meg benne. Ezeket egy másik kötet elvégzi. Most jelenleg azt gondolom, hogy eléggé kifáradtunk ebbe a kötetben, mert ez egy óriási munka volt, tehát a látszatán is itt tényleg Zahorán Csabának abszolút elévülhetetlen érdemei vannak ebben a dologban. Ő tényleg a leghálátlanabb részét vitte a hátán gyakorlatilag ennek a történetnek. Tehát most szerintem így nincs meg az elszánás bennünk, hogy ezt folytassuk, de ki tudja, aztán lehet, hogy 10 vagy 15 év múlva erre is sor kerülhet. Nézzük meg, megvárjuk a kritikai visszhangokat, hogyha lesznek ezzel kapcsolatban, és akkor lehet, hogy csinálnak egy hibalistát, vagy második kiadást, vagy egy újra gondolt, esetleg idegen nyelvű kiadást, itt fölmerültek mindenféle ötletek ezzel kapcsolatban, úgyhogy mi szerintem ezért is nagyon örülünk, hogy itt lehetünk Kolozsváron.